Jó reggelt, jó napot kívánok az aréna hallgatóinak. Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén Orbán Gábor, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérték, vezérigazgató úr. Jó napot, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Hol tart a koronavírus elleni egyik hatékony készítményként elkönyvelt, vagy lehetséges hatékony készítményként elkönyvelt remdesivir bevezetése, gyártás, tesztelés, fejlesztés milyen állapotban van?
Múlt hét hétfőn ment ki az első szállítmány innen a Gyömrői útról, 7 hazai egészségügyi intézménybe, abból 3 kórház és 4 egyetemi klinika, azóta már egész sok beteg meg tudta kapni. Közben folyamatosan a gyártást szervezzük, bonyolítjuk. Minőség ellenőrzésen van egy nagyobb tétel, és letöltöttünk már éppen tegnap egy hasonló 6000 adagból álló tételt, így mostanra összesen közel 15 ezer kisüveges adagot, ez egy infúziós készítmény, gyártott már le a Richter, és viszi folyamatosan egyre több kórházba.
A remdesivirt fejleszteni is kellett, vagy recept alapján gyártani volt szükséges?
Hát igen, a gyógyszeripar ebből a szempontból speciális. Én sem vagyok gyógyszerész vagy vegyész, úgyhogy próbálom ezt a saját szavaimmal elmondani. Olyan ez, mint a főzés. Persze recept az most ebben az esetben éppen volt, de így is meg kell azt a folyamatot végig kell járni, amikor laborméretben, kisüzemi, félüzemi méretben, aztán pedig léptéket növelve üzemi méretben tudjuk gyártani ezt a hatóanyagot. Nem úgy van, hogy elolvassuk a leírást, aztán hip-hop kész van. Ez is egy fejlesztési folyamatnak nevezzük ezt az időszakot is, és ez gyakran egy évig is eltart, amíg egy hatóanyag így összeáll. Nálunk ez 5 hónap volt, és ez tényleg egy rekord idő.
Milyen pénzügyi konstrukcióban lehetett ezt megcsinálni egy világjárvány kellős közepén, amikor mindenkit nagyon szorít az idő?
A pénzügyi konstrukció volt a legkevésbé érdekes az egész történetben. Ez egy pár százmilliós költséget kell elképzelni emögött, a közvetlen költséget, aminek a legnagyobb része anyagköltség. Amire itt a hangsúlyt helyezném az az, hogy rendelkezésre állt az a szakember állomány, az a tudás és az a nem mellesleg készülékpark Magyarországon, amivel ezt meg lehetett csinálni. Nem minden országban van ez meg, és azt hiszem, hogy pénze mindenkinek több van, mint tudása. Ilyen helyzetekben értékelődik fel, úgy gondolom, az, az ipari bázis, az a kutatásfejlesztési szaktudás, az a vegyészeti, gyógyszerkémiai szaktudás, amit nálunk a Richterben az évtizedek alatt fölépült.
Arra gondol, hogy a következő időszakban a mostani tapasztalatok alapján fel fog értékelődni az, ahol van fejlesztéstől gyártósorig minden?
Igen, azt hiszem, hogy a legelső pillanattól kezdve ezt éreztük mi itt a Richterben, amikor a járvány kitört. Itt a kollégák évek óta, évtizedek óta abban a biztos tudatban dolgoznak, hogy nagyon lényeges társadalmi küldetést töltenek be. A munkájuk a társadalom szempontjából kiemelt jelentőségű. Amikor megjelent a honvédelmi irányító törzs itt a gyár területén, akkor persze ez bizonyítást is nyert, hogy ezt a külvilág is most már így gondolja, de senki nem lepődött meg. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunknak itt a divatos kifejezéssel a DNS-ünkben van most már, hogy a gyógyszeripar, a hazai ipari fejlesztő képesség és infrastruktúra és szakemberállomány ilyen kritikus helyzetekben mekkora jelentőséggel bír.
Akinek ilyen nincs, az mit szokott csinálni? Külföldön gyártatja le? És vagy sikerül átjönni a határon vele, vagy nem? Tehát ez a másik út?
Ilyen helyzetekben az ellátás biztonság megkérdőjeleződik azokon a területeken, azokban az országokban, ahol nincs saját gyártóbázis. És Európa egyre inkább ilyen, hiszen a globalizációs folyamat egyik velejárója volt, hogy a költséghatékonyság, mérethatékonysági szempontok alárendelődött, az ellátásbiztonság. Ez mostanában, az utóbbi néhány hónapban, fél évben értékelődött át, és kezd egyre világosabbá válni, hogy a kockát csökkentése érdekében, adott esetben érdemes felvállalni bizonyos költséget is akár. Mondok két példát erre, beruházásokat helyi szinten, ahelyett, hogy mondjuk a Távol-Keleten, Ázsiában valósítanánk meg ezeket, Ritteriak nem csinált eddig se, de most meg pláne, a másik meg mondjuk a készletszint. Tehát ugye egy megnövekedett készletszinttel kell reagálni akkor, amikor az ellátási láncban zavarok támadnak, az is pénzbe kerül, hiszen az le fog járni, hiszen azt finanszírozni kell, azt tárolni kell, őrizni kell. Tehát akár hogyan próbálunk az ellátás biztonságon javítani, pénzbe kerül. De én úgy gondolom, hogy itt Magyarországon és itt a Richterben mi ezt az egyensúlyt jobban megtaláltuk, mint sok helyen a világban.
Eznek a költségeit hogy lehet szétteríteni? Vállaljon belőle a mindenkori állam, amelynek elsődleges érdeke az, hogy a területén rendben menjen a gyógyszerellátás. Vállaljon belőle a polgár, akinek megint csak elsődleges érdeke, hogyha kell valami, ahhoz hozzájusson azonnal?
Igen, azt hiszem, hogy minden érintettnek, minden stakeholdernek itt vállalnia kell ebből. Az a nyomás az árakon, amit egyébként érthető módon a társadalombiztosítási kasszák felől tapasztal az egész világ, az ilyen szempontból nem mehet a végtelenség, nem fenntartható, az üteme legalábbis nem fenntartható, amit az elmúlt mondjuk 10 évben láttunk. Tehát ilyen dolgokra kell gondolni, hogy ezt az egyensúlyt kell megtalálni, amikor a generikus készítmények árszintje és az ellátás biztonság a hiányhelyzetek előállásának gyakorisága között keressük a megfelelő egyensúlyt.
Volt már a Remdesivirhez a mostanihoz hasonlóan gyors lefolyású gyógyszerbevezetésük?
Bevezetésről azért még nem beszélnék ebben a klasszikus értelemben, hiszen itt egy olyan konstrukcióról van szó, amikor egy létező terápia, ami egyébként feltételesen van engedélyezve Amerikában is, uniós tagállamokban is, ez a Remdesivir, eredetileg ebolára fejlesztette a Gilead cég. Itt arról van szó, hogy klinikai vizsgálatok keretében tudjuk Magyarországon betegekhez eljuttatni. Kereskedelmi forgalomba mi nem hozhatjuk ezt a jelen körülmények között, és ez nem is abban az értelemben nem is hasonlít az előzőekben említett példához, nem egy generikus készítmény, Gilead szabadalmai védik, tehát nálunk kutatásfejlesztési céllal klinikai vizsgálat keretében adható betegeknek. A kérdés az volt, hogy volt ilyen gyors, hát hatóanyagfejlesztés, és ez a logisztikai bravúr, mondhatom így nyugodtan a kollégáimra, nagyon büszke vagyok ilyen szempontból, hogy ennyi idő alatt az alapanyagokból a végén kiszállított tételeket tudtunk biztosítani. Ez valóban, azt hiszem, hogy ilyenre nem volt még példa. Ennyi idő alatt előállt volna alapanyagtól a ellátási láncnak. Ez a szakasza végtott volna pörögni fél év alatt. Nem tudok erre példát mondani.
Foglalkoznak-e, fejlesztenek-e más a Covid-dal kapcsolatos hatóanyagot még a Richternél, a Remdesiviren kívül?
Igen, gyakran kapom azt a kérdést, hogy vakcinával foglalkozunk-e, azt rögtön az elején mondanám, hogy nem. A Richterben nekünk semmink nincs az, hogy vakcinát fejleszünk, vagy gyártsunk, viszont terápiás megoldásokat keresünk. A kettő között van az a projektünk, ami az Inovio céggel folyik, nekik egy vakcina jelölt töltését vállaltuk a debreceni üzemünkben. Ők bíztak meg ezzel a feladattal bennünket, egy amerikai vállalat. Ezen kívül 3 olyan témánk van, ami gyógyszer terápiát, a gyógyszeres terápiát igyekszik fejleszteni. Ebből 2 biológikum. A harmadik pedig a favipiravir nevű, Japánban egyébként influenza ellen is használt készítmény. A biologikumok pedig olyan szerek, amiket élő szervezetek állítanak elő, ez alatt nem embereket kell érteni, hanem sejteket, és ezek lehetnek emlős sejtek vagy baktériumok. Az egyik a tocilizumab, ami a koronavírus fertőzöttek esetében gyakran megfigyelhető, úgynevezett citokinvihar kezelésére szolgál. Egyébként ez egy reumatológiai készítmény, de hát az összes terápiás megoldás olyan, amit valami másra fejlesztettek ki annak idején, és keressük azt, hogy tud-e használni a betegeknek a jelen helyzetben. Az utolsó, ez egy acegátló fehérje, sokkal korábbi stádiumban van, tehát emberbe még nem kerülhet, ez még sokat kell dolgoznunk, de azt reméljük, hogy általában, mint antivirális szer, hasznos lesz a későbbiekben. Az in vitro, tehát laboratóriumi körülmények között látható, hogy nagyon jól kötődik azokra a receptorokra, amikre kell neki.
Mennyire látják a Richterből azokat a világon zajló fejlesztéseket, amelyek most a koronavírus járvány idején indultak el? A gyógyszerpiacot egy nagyon versengő piacnak szokás mondani.
Tény és való, hogy ez egy nagyon versengő piac, de ilyenkor ezért összefognak a szereplők, és nem csak a vállalatok, hanem az államok és az akadémiai szféra, tehát az egyetemi szféra is. Nálunk is témáink, azt hiszem, hogy közül legalább három olyan, amit egyetemi együttműködésben, kettő az öt közül kettő, amit egyetemi együttműködésben folytatunk, és itt az állam, mint megrendelő finanszírozó, az egyetem, mint a tudás know-how biztosítója, és az ipar, jelen esetben a Richter, mint aki a szakembergárdát és a fizikai infrastruktúrát biztosítja, ezek a szinergiák, ez az együttműködés ezért nagyon gyümölcsöző tud lenni.
Mondta, hogy nem foglalkoznak vakcina fejlesztéssel, meggyártással, de elképzelése van arról, hogyha egyszer meg lesz az oltóanyag, hogy lehet világmennyiségben azt legyártani?
Bizony, ez a nagy kérdés. Nagyon sok szűk keresztmetszet van itt a vakcina kapcsán, a teljes átoltottságig nagyon sok akadályon keresztül vezet az út. Az első pontosan ez, hogy az a gyártókapacitás, az a technológiai transfer, hogy tud megtörténni, hogy már bizonyított készítmény aztán nagy tételben rendelkezésre álljon. Utána be is kell oltani az embereket. Azok az előfutó vakcinák, amikről a legtöbben hát írnak vagy beszélnek, jellemzően mind két menetben kell, hogy be legyenek oltva velük az emberek. Ezután ugye felmerül az, hogy meddig véd, és milyen hatásosan véd, mennyire magas szintű védelmet biztosít majd az a vakcina. És ezután pedig, hogy eljusson minél szélesebb körbe, hiszen akkor fékezhető meg a koronavírus, hogyha egy kritikus tömeget elér az immunis populáció nagysága.
És erre van már valamilyen modell, valamilyen elképzelés, hogy ezt hogy lehet megcsinálni? Nyilván kell hozzá raktár, ahová a kész és már hatékonynak bizonyult vakcinát valahova letárolják. Ezeket nem lehet az utcán tárolni, érzékeny készítmények szoktak lenni, hőmérséklet intervallumot kell benne tartani. Hol, hova lehet elrakni ennyit?
Valóban így van, egyébként a Remdesivir kapcsán ritkán emlegetjük, de bizony itt a hűtést nagyon nem volt könnyű megoldani. Tehát itt a gyógyszerek szállítmányozása, fuvarozása, tárolására külön szakma kezd már kialakulni. A vakcináknál ez éppen így van, tehát egyetértek a felvetéssel. Ennek a fizikai feltételrendszerét megteremteni talán könnyebb lesz, mint egyébként a többi logisztikai kihívásnak megfelelni. Szerintem a legnagyobb vita ma a világban azon van, hogy a gazdag országok kapják először a védettséget, vagy pedig valami más elv alapján legyen sorrendbe téve azoknak a köre, akik a vakcinát megkapják. Például a Gates Foundation, tehát Bill Gates és felesége alapítványa érvelt amellett nagyon hangsúlyosan, hogy nem az a hatékony megközelítés, hogyha azt kapja, aki a legtöbbet tud érte fizetni, mert a halálozási statisztikák nagyon el fognak tudni romlani akkor, és ez oda-vissza, mint a pingpong labda fog menni a fertőzés, hogyha a fejlődő világnak legalább egy részén nem fékezik meg a koronavírus terjedését. Na, szerintem a rátoltottságnak az elérésében ez az igazi kritikus nagy vita, és ez egy politikai vita is egyébként.
Hogyan kezelik a COVID helyzetet a Richternél, mint fejlesztő és gyártó cégnél?
Nálunk két dolog lebegett a szemünk előtt az első perctől fogva. Az egyik az, hogy az üzletmenetet, folytonosságát fent tudjuk tartani, a másik pedig, hogy a kollégáink egészségét meg tudjuk óvni. Ugye az első az a már említett ellátás biztonsághoz kapcsolódik. Nekünk van egy felelősségünk azzal kapcsolatban, hogy a betegek, elsősorban a krónikus betegek, akik a készítményeinket kapják, ne szembesüljenek azzal, hogy nem tudjuk az igényeket kiszolgálni. Nagyon örülök annak, hogy elmondhatjuk, hogy ebben az évben minden igényt tényleg maradéktalanul ki tudtunk szolgálni, még azokban a nehéz időszakokban is, például március vége fele, amikor felhalmozási célú készletépítést láttunk, teljesen érthető módon egyfajta pánikvásárlást a lakosság, patikák, stb. Részéről. Soha ennyi gyógyszert nem gyártottunk le, mint az idén. Ilyen raktárkészletünk sem volt, mint az idén. Tehát azt hiszem, meg tudtunk felelni annak a célkitűzésünknek, hogy az ellátás biztonságát garantáljuk, az üzletmenet folytonosságát biztosítsuk. A kollégáink védelmét megszervezni nem volt egyszerű, de azt hiszem, hogy sikerült biztonságos körülményeket teremteni. Ugye nálunk az okozza a nehézséget, hogy itt nem csak irodák vannak elkülönítve, meg nem csak üzemek, laborok is vannak, raktárak is vannak. Nekik mind meg kell találni azt a működési modellt, ami ilyen fertőzés járvány esetén is működőképes. Úgyhogy amellett, hogy hát a fizikai távolságtartásra nagy figyelmet fordítottunk, illetve az utazást nagyon hamar megtiltottuk külföldre, amellett azért extra takarítással, tehát szigorított takarítási protokollokkal, maszkviselés erőltetésével igyekeztünk azt biztosítani, hogy itt ne terjedjen a fertőzés. És ezen kívül ugye ez a kontaktkutatás tesztelés, tehát ez az, ami szerintem a titka ennek a dolognak, és itt mi vállalati szinten azért ezt elég rendesen megszerveztük nálunk, hogyha felmerül az, hogy valaki itt a Richterben primer kontakt volt egy igazolt, fertőzött Richteres primer kontaktja, annak a tesztelését megszervezzük, az elkülönítéséről gondoskodunk. Ilyen intézkedéseket tudtuk azt elérni, hogy nagyon korlátok között maradt az igazolt fertőzöttjeinknek a száma.
Meg lehet csinálni, mondjuk egy vezetőkutatónál is azt, hogy két hétre elmegy karanténba, és home office-ból kutat? Ez mondjuk egy labor körülmények között elég nehezen elképzelhető.
A laborban, a raktárokban és az üzemben ez gyakorlatilag a kivétel. Az irodai dolgozóink közül sem mindenki engedheti meg magának, hogy tartósan home office-ban van, és én azt vallom, hogy nem is tesz jót egy vállalat kultúrájának, az együttműködésnek, a kreativitásnak az, a motiváltságnak, hogyha valaki tartósan távolról kapcsolódik be a munkába. Még az is jobb, hogyha itt van, és Teams-en, vagy mi azt használjuk, keresztül jön be egy megbeszélésre, mint az, hogyha teljesen elszigetelődik a kollégáitól. Nem annyira a termelékenységről van itt szó. Az én meglátásom szerint a termelékenységre most nagyon sok tényező hatott egyszerre. Az egyik, ami nagyon pozitívan hatott, az például a fluktuáció csökkenése. Sokkal egyben van a csapat, mint akár tavaly. Viszont azok a nehézségek, amik az a stressz, ami magával a járványra együtt jár, az nyilvánvalóan nem használ senkinek. Az együttműködés új csatornákra terelődött, a beszélgetések másképp zajlanak. Nem jelenteném ki egyértelműen, hogy romlott akár a munkamorál, akár az eredményessége az így végzett munkának. De nagyon oda kell figyelni, és nem lehet nyakló nélkül home office-ba küldeni a kollégákat, a laborból pedig egyáltalán nem, az üzemből és raktárból sem.
Hogy alakult ön szerint, a meglátása szerint a pandémia hatása a gyógyszeriparra, meg a Richterre? Mert említette, hogy az év elején voltak felhalmozások. Az ember úgy képzelni, hogy ez biztos jó, mert akkor többet kell gyártani. De azt is képzeli az ember, hogy ez egy kiszámíthatatlan dolog, hogy ilyenek mikor jönnek, vagyis rángatják a termelőkapacitást.
Pontosan így volt, és a márciusi felfutás után számítottunk is arra, hogy egy visszaesés következik majd a készlethatásból fakadóan. Ez aztán be is következett, viszont lényegesen tartósabbnak bizonyult, mint amit vártunk. Ennek az lehet az oka, hogy nem csak a gyógyszer felhalmozás történt márciusban, hanem egy olyan törés is az orvos-beteg kontaktok számában, ami a gyógyszer felírásra és gyógyszer fogyasztásra is hatni tudott, mégpedig negatívan. Ez önmagában így elmondva lehet, hogy nem hangzik olyan rosszul, de ha azt veszem, hogy ebből hány ellátatlan beteg tartósan, hosszú távon ellátatlan, kezeletlen betegség tud végül eredményként kijönni, akkor azt gondolom, hogy egy népegészségügyi problémával nézünk majd szembe akkor, amikor azt látjuk, hogy a koronavírus miatt elmulasztott orvos-beteg találkozások hogyan hatottak az egészségügyi állapotára a magyar és egyébként minden ország társadalmára.
Meg lehet állapítani egy gyógyszer cég rendelési állományából, hogy milyen típusú készítményekből fogy kevesebb a megszokotthoz képest, és abból le lehet vonni azt a következtetést, hogy ezek a betegek legalábbis a gyógyszerezést tekintve nincsenek ellátva?
Meg lehet, bár ilyen statisztikákat én csak a magunkért tudom. Abból egy pár nagyobb, hát abból néhány részletet, hogyha kiemelünk, akkor azt látjuk, azok a beavatkozások, amelyeknél a időbeli átütemezés következményei nem súlyosak, azok át is lesznek ütemezve. Plasztikai beavatkozásokra gondolok, akár meddőségkezelésre gondolok, amikor lehet úgy dönteni, hogy egy fél éven nem múlik semmi, viszont az ember nem szívesen megy a kórház közelébe sem, vagy a klinika közelébe. Itt azért nagyon határozottan látunk, mi az utóbbiban vagyunk egyébként érdekeltek a Benfola készítményünk révén, határozottan látunk egy visszaesést a járvány kezdete óta. Ugyanakkor meg felfutás van antivirális szerekből, az influenzás tünetek kezelésére szolgáló általában véve ilyen típusú szerekből, de például a fogamzásgátló piacon is egy érdekes tendencia van. A fogamzásgátló szedés nem csökkent, ugyanakkor a tartós megoldások, tehát méhen belüli eszközök például, amelyek orvosi beavatkozást, orvos-beteg találkozást tesznek szükségessé, kevésbé népszerűek érthető módon, és inkább a fogamzásgátló tabletta az, ami megoldást jelent ebben az időszakban.
Vagyis az emberek felmérték a létező kockázatokat, és aszerint döntöttek olyan kérdésekben, ahol a döntés az ő kezükben van.
Nagyjából. Én így látom, hogy így reagált a betegek, illetve hát utóbbi esetben a hölgyek ezt a megoldást választották. Racionálisnak tűnik ez a tendencia.
A Richter üzleti helyzete a nem Covid-dal kapcsolatos készítmények területén az most milyen?
Jó évünk van, panaszra nincs okunk, bár kemény sokkoknak voltunk kitéve mi is az idén. A Covid-tól nem tudom elválasztani a legtöbb olyan fejleményt, ami az idén bekövetkezett. A promotált készítményeink esetében érződött egy nehézség, egy lassulás abból a szempontból, hogy a járvány idején az orvoslátogatás, a promóció, a hagyományos értelembe vett marketing tevékenység korlátokba ütközik. Tehát amellett, hogy az orvos-beteg kapcsolatok ritkultak, Azt is ide véve, hogy a vásárlóerő nem csak, és nem elsősorban Magyarországon, de például ilyen helyeken, mint Oroszország, ami a második legnagyobb piacunk, hosszú idegűen első legnagyobb piacunk volt, nagyon érződik a csökkenő vásárlóerő hatása. Oroszország esetében, hogy ennek több oka is van, az egyik maga a COVID, de ott van még az olajár alacsony szintje, ott van a nagyon gyenge rubel, és ott vannak mindenféle geopolitikai helyzetek, amik összességében az orosz gazdaságot lefelé húzzák, és ez egy olyan piac, ahol bizony a makro folyamatoknak az átlagosnál nagyobb hatása van a gyógyszerpiaci keresletre. Úgyhogy ezeket azért érezzük, emellett mondom, az új termékek esetében láttuk azt, hogy a orvoslátogatás, online csatornák a terelődése, illetve csökkenése, ez a kettő együtt következett be. Emellett a promóciós rendezvények elmaradása, a tájékoztató kampányoknak a lehetőségeinek a minimálisra szűkülése, ez azt okozta, hogy például a teriparatit készítményünk esetében, ahol azért az új beteg ráállítás egy cél volt, ezek kevésbé tudnak teljesülni. Az amerikai piacon ugye a kiemelt készítményünk, a Vraylar nagyon jól teljesít változatlanul. Év közepén azért láttunk egy ellaposodást a receptírások számában, de aztán azóta megint ketyeg egy kicsit fölfelé. Itt nagyon jó partner áll mögöttünk, az FV cég, aki nemrég hát került birtokon belülre, mondhatjuk így, hiszen ez a felvásárlási tranzakció itt az évelején zárult, amely keretében megvették korábbi partnerünket, az Allergent. Itt egy komoly szakmai hátteret biztosít az FVM-nek a terméknek. Nagy elkötelezettséget mutatnak, és ez meg is látszik a számokon. Úgyhogy azt hiszem, hogy nehéz elvonatkoztatni a COVID-tól, mert a lényegét tekintve egy olyan évet készülünk itt zárni, azt hiszem, ami a stratégiai pályánkon azt az organikus növekedést tudja hozni, amit kitűztünk, mínusz a COVID hatásai, ami, mint mondtam, a promóciós lehetőségek, orvosbeteg találkozások és a vásárlóerő hatásának a figyelembevételét jelenti. Egyébként az árfolyamok se igazán segítenek mostanában, azt hozzá kell tennem. Egy dolog, hogy a forint értékelődött le valamennyit, ez kompenzál körülbelül azért, hogy itt a bérdinamika az elmúlt néhány évben kétszámegyű volt, és ezt sajnos, ha az így folytatódna, nem úgy néz ki, hogy így fog, hiszen a járvány ebben is változást hozott. De ha így folytatódna, akkor bizony a forintnak is ezzel lépést kellene tartani, különben versenyképességi gondok lennének, úgy gondolom, a Richterbe utoljára, de az ország egészében nagyon hamar. És ezen kívül ugye a rubel az, amit meg kell említenem, most már 91-92-es árfolyamokról beszélünk. Én emlékszem még, amikor 2013-ban alapkezelőként a rubelt adtam, vettem, hát még hármassal kezdődött az, ami ma 9. Tehát itt 7 év alatt harmadára esett majdnem a rubel-euró árfolyam. Igen, a forint is gyengébb sokkal. Ez nem változtat azon, hogy az orosz piac megy össze ennek a következtében.
Az orosz piac összemenését azt lehet valahogy kompenzálni? Azért ez egy hatalmas térség, és nem csak Oroszország van benne, hanem környező országok is, ahol Hajdanában, amíg még volt Szovjetunió, a Richternek volt piaca.
Hogyha kiszélesítjük ezt a fókuszt, akkor Ukrajnáról érdemes megemlékezni, ami egy nagyobb gazdaság, nagyobb piac. Ott a sok 2014-ben következett be, értelemszerűen az akkori, hát kvázi háborús körülmények miatt. Azóta van egy kilábalás, de messze nem tudunk visszajutni arra a szintre, körülbelül a felénél tartunk annak a forgalomnak, amit akkor Ukrajnában bonyolítani tudtunk. Tehát valóban így van, hogy Oroszországhoz képest ez a probléma ilyen értelemben szélesebb, csak a tendencia más, mert a mélypont 2014-ben volt például Ukrajna esetében, miközben Oroszországban a csúcs volt 2013. Úgyhogy ilyen szempontból a mi törekvésünk nem lehet más, mint az, hogy a üzletnek a hangsúlyait, a jövedelmezőség forrásait megpróbáljuk áthelyezni, diversifikálni, átfordítani olyan területekre, amelyektől nagyobb perspektívák, ahol nagyobb perspektívák vannak. Nyugat-Európa számunkra az elsődleges ilyen szempontból. Az Egyesült Államokat is említhetném, azt jelen időben, Nyugat-Európát pedig jelen és jövő időben mondom, hiszen ott épült fel az elmúlt 10 évben egy olyan nőgyászati hálózat, piachálózat, illetve ott épül fel folyamatosan egy olyan termékportfólió, amire alapozva ezt a hangsúlyát helyezést meg tudjuk valósítani a következő néhány évben. Ez azt is jelenti, hogy a 2024-ig nagyjából elsősorban a nőgyógyászati forgalomtól várjuk a Richter árbevételének, üzletének a növekedését.
Itt konkrét készítmények vannak, amelyeket meg lehet nevezni, mint mondjuk az amerikai piacon a Vraylart, amitől sokat várnak a nőgyógyászati portfólióban?
Igen, így van. Egy nagyon erős alapra építkezünk, ami egy széles, és azt merem mondani, hogy világ színvonalon és világ méretekben is egyedülálló fogamzásgátló portfólió. Ezen kívül azzal foglalkozunk más fogamzásgátló eszközök gyártásával, forgalmazásával. Van egy további nagy blokkunk, ez a fertilitáshoz kapcsolódó termékeinknek a köve. Itt ilyen meg lehet nevezni a Benfol a készítményt, amit 2016-ban akvirált a cég. Ezen kívül foglalkozunk a mióma kezelésével. Ez az erre szolgáló terápiás megoldás, az eszmia volt hosszú ideig. 1 millió beteget gyógyítottunk meg ezzel a gyógyszerrel, és az utóbbi évek hát eseményei voltak, amik végül oda vezettek, hogy nem tudtuk piacon tartani, vagy nem tudjuk per pillanat forgalmazni ezt a készítményt. És fertőzés a negyedik olyan blokk, nőgyászati fertőzések, ahol terápiás megoldásokat kínálunk. Ez a portfólió is folyamatosan bővül, már vannak cikkek a piacon, de dolgozunk továbbiakon, amelyek a jelenlegieknél jobb hatásfokkal, jobb klinikai profillal rendelkeznek.
Lehet, hogy nem az önök dolga, de hogy lehet azt megmagyarázni a betegeknek, hogyha volt egy olyan készítmény, ami 1 millió embert meggyógyított, és ezt valaki a barátnőjétől hallja, hogy engem ez gyógyított meg, de nincs a piacon. Hogy lehet azt elmagyarázni, hogy miért nincs a piacon?
Igen, nagyon fáj nekünk is, hogy a hölgyek ezt nem fogják tudni, nem tudják ebben a pillanatban ehhez a megoldáshoz fordulni. Mi egyetlen dolgot tehetünk, azt, hogy nem adjuk fel azt a célkitűzésünket, hogy már pedig a méhmiómát gyógyszeres terápiával kell meggyógyítani, a sebészeti beavatkozás elkerülhető. Ezt a célt a Richter nem adta föl, és dolgozunk a következő ilyen szeren, ami képes arra, hogy invazív beavatkozás megúszható legyen, a még eltávolítás kockázata csökkenthető, minimalizálható legyen, nullára csökkenthető legyen, és későbbi terhesség, stb. Kockázata is nagyon alacsonyra szorítható legyen. Ugye ezzel a termékkel jövünk itt a következő években Európa szerte.
Ugye a Vraylart mondták az amerikai piacon a legnagyobb termelőképességű eszközüknek. Ez felment a termelőképességének a zenitjére, vagy még tud emelkedni abban a helyzetben, hogy most éppen a Covid-járvány mindent összezavar?
Nehezen tudok válaszolni erre, mert sok múlik az EBVI cégen is, akik az amerikai forgalmazást bonyolítják. Nem is szívesen nyilatkozom helyettük erről. Annyi biztos, hogy jelenleg is emelkedő pályán van még a Vraylar, még akkor is, ha ez laposodott a kezdeti felfutás időszaka után. És még egy tényező van, amit figyelembe kell venni, és ami a termék potenciáljára fog tudni hatni, ez pedig az, hogy major depresszióban is folyik egy klinikai vizsgálat. Ismert talán, hogy skizofréniában és bipoláris megbetegedésben, tehát bipoláris mániás, depressziós betegeknél alkalmazzák jelenleg a Vraylart. Ha ez kiegészülhet a major depresszió kezelésével is, akkor egy olyan spektrum készítményről beszélünk, ahol nehezen diagnosztizálható, egymástól nehezen megkülönböztethető betegségeknek az egész skáláján lesz alkalmazható a készítmény. Ez egy óriási előny. Pszichiáterek nagyon hangsúlyozzák, hogy ezek a betegségek között nagyon nagy átfedés van, és olyan szer kell nekik, ami mindegyikben használható, és a mellékhatás profilja kedvező, már pedig a Vraylarról ez is elmondható, gondolok itt súlygyarapodásra és egyebekre. Úgyhogy ez a vizsgálat fut jelenleg nem olyan sebességgel, mint ahogy futhatna, ha nem lenne a járvány, de így is 2022 elejére előállhatnak azok az adatok, ami alapján törzskönyvezhető Amerikában major depresszióban.
És ez azt jelenti, hogy ott ezt az egy készítményt tudja levenni a klinika polcáról az orvos, amikor pszichiátriai megbetegedéssel jön be vele szembe egy páciens?
Így van, ehhez a készítményhez tud fordulni, mint egy biztos, vagy nagyon nagy valószínűséggel hatásos készítmény olyan tünetek esetében, amelyeket tipikusan ilyen betegeknél szokott tapasztalni. És anélkül, hogy a kettő között feltétlen igazságot kellene tenni, jó eséllyel ezek a betegségek összefüggnek, keveset tudunk erről, genetikai hátteréről is folynak még a kutatások. Tehát itt fontos az, hogy azonos, hasonló kórképpen rendelkező betegeknél jó eséllyel beválik ez a készítmény. A pszichiátriai szakmában ez a hát nem túl szerencsés kifejezéssel kísérletezés az jellemző, hiszen nincs olyan, legalábbis eddig nem volt a piacon olyan készítmény, ami jó eséllyel bevált volna a betegek egy széles körénél. Először ez, aztán átállítani másra, és így tovább próbálgatni kell. A Vraylarnál az a tapasztalat, hogy egy nagyon széles betegpopuláción sikerrel alkalmazható.
De teljesen más a pszichiátriai betegségek kezelésének kultúrája a föld különböző országaiban. Van, ahol ezt nagyon komolyan veszik, nagyon elhiszik, hogy ez egy létező probléma, és próbálják gyógyszerezni is. Amerikán kívül is sikeres lehet a készítmény ilyen mértékben? Mondjuk az Unióban?
Igen, a földrajzi eltérések nem jelentéktelenek, de talán az Egyesült Államok és Európa kevésbé különbözik a tekintetben. Ami itt a különbséget jelenti, az az, Európában skizofrénia indikációban van törzskönyvezve, engedélyezve a készítmény, míg a bipoláris megbetegedés nem szerepel az alkalmazási előírásban. Ez szűkíti azt a kört, akinek adható a szer, és ennek az is a következménye, hogy volumenében kevesebbet tudunk itt eladni. Emellett a jól ismert helyzet is fennáll, hogy az amerikai árak többszöröse az európai árszintnek. Erről egy, hát mondhatom, hogy globális vita folyik, hogy ez rendjén van-e így. Szólnak érvek minden nézőpont mellett. Jelen pillanatban 7-8-szoros az amerikai ár az átlagos európai árszintnek.
Hogy lehet ezzel számolni? Ezt betárazzák az üzleti tervükbe, hogyha ugyanaz a szállítmány egyik fele Amerikában megy, akkor 7-8-szor annyiért fogják ott eladni, ha meg Európába, akkor meg annyiért, 7-8-adáért?
Hát persze, ezt tudjuk előre, hogy az az árszint hogy néz ki, amiben hatóságokkal, biztosítókkal megállapodik egy-egy szállító.
Milyen terveik vannak a 2020 és 21-re? Hogy lehet látni előre egészen addig, ameddig a pandémia velünk van?
Mi kitartóan haladunk azon az úton, amit a stratégiánkban kitűztünk magunk elé. folyamatosan dolgozunk a termékportfólió megújításán. Nekünk nagyon fontos lesz jövőre, amikor két termékbevezetésünk is napirenden lesz, hogy addigra a járványhelyzet olyan mértékben csillapodjon, ezek a termékbevezetések sikerrel végre fogjuk tudni hajtani. Szerencsénk volt, hogy az idén ilyen nem volt. Az időzítés nekünk végül is kedvező. Jövőre azt remélem, hogy mire oda jutunk év közepére, a járványhelyzet is már kevésbé fogja befolyásolni ezeket a... Emellett rajta vagyunk a folyamatos gyógyszerellátásban, a régiónkban, az alapellátásban megfelelően, és dolgozunk azon, hogy a globális piachálózatot ellássuk újabb termékekkel, és növekedni tudjunk. Én azt gondolom, a jövő évben is fogunk tudni növekedni, még akkor is, hogyha ennek korlátját jelenti például a járványhelyzet.
Hogyan alakul a Richter árbevétele most? Honnan mennyi jön? Melyik piacról mennyi jön? Nyilván nem szám szerint, hanem arányokat tekintve. Igen. Egy pillanatképet lehet látni most.
A legnagyobb piacunk év közepére az amerikai lett. Ez a Richter történetében egy kivételes pillanat. Hosszú időn keresztül az amerikai piac valahol a lista, a top 10-es lista közepén volt legfeljebb. A Szovjetunió, illetve Oroszország, vagy a fák szerepelt ott az élen, és aztán a belföldi forgalom volt az igazán kiemelkedő, valamint Kína volt egy nagyon fontos piacunk még egészen két évvel ezelőttig, azóta ott nehézségek támadtak. De alapvetően úgy kell ezt elképzelni, hogy ma az amerikai piac a legnagyobb, és azt követi az orosz, és aztán a hazai. Ezután pedig a nagyobb európai országok következnek, nem tudom pontosan milyen sorrendben, Németország, Lengyelország, Kína is ott van még a top 10-es listában, bár ott kétség kívül nehéz piaci környezetben kell működnünk. A hazai gyártók által támasztott verseny is nagyon kemény, és a hatóságok által szabott feltételek sem kedveznek nekünk. Az utóbbi évben például az egyik injekciós készítményünk támogatása megszűnt, ami jelentős 10 milliós nagyságrendben euró, 10 millió eurós nagyságrendben okozott horpadást az ottani forgalmunkon.
De más a kínaiakkal való együttműködés kultúrája? Mert azt nehéz elképzelni, hogy egy hatóság egyik pillanatról a másikra másképp áll egy kérdéshez.
Sajnos több példát is tudok mondani arra, hogy egy hatóság egyik pillanatról a másikra másképp áll egy kérdéshez. Bizony itt is ez volt a helyzet, hogy a kórházak reakciója teljesen kiszámítható volt abban a pillanatban, hogy a hatóság, nem is a hatóság, hanem az ottani társadalombiztosítás, tehát a támogatási rendszer megváltozott. Abban a pillanatban a kórházak is, rendelésállománya is visszaesett.
Hogy látja, ha vége lesz a járványnak, és ideális esetben nagyjából egyszerre lesz vége mindenhol, akkor ez az arány, hogy az Egyesült Államok, volt Szovjetunió, meg Európa arányai bevétel szempontjából megmaradnak, vagy valaki előbb fog felfele menni?
Azt remélem, hogy a nyugat-európai forgalmunk fog tudni növekedni nagyobb arányban a következő időszakban. Itt mind a bioszimiláris vonalon, tehát a biológiai készítményünk, a reumatológiában használatos terróza, mind a nőgyógyászati új termékportfóliótól azt várom, hogy emelkedő pályára állítja ezt a régiót. Emellett az amerikai forgalmunk döntően a Vraylar alakulásától fog függni, amit nem szeretnék megjósolni, és az orosz piacon azt remélem az idei nehéz évünk után jövőre már jobban fogunk állni.
Ja, Richter történelmi csúcson közelében áll. Ez a forintból jön, vagy miből jön? Mert említette, hogy a forint hatása azért nem egy irányba mutat mindig.
Igen, az árfolyamot azt hiszem, hogy nem tisztem kommentálni, nem is fogom. érdeklődéssel olvasom az erről szóló elemzéseket én is.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Orbán Gábor, a Ritter Gedeon NRT vezérigazgatója volt az Inforádió Arénájának vendége. Teams-en beszélgettünk a rádióban, a beszélgetést most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Sipos Ildikó felelős szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.